ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igét, Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből a 9. fejezet 16. versét. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Irgalom, könyörület, kegyelem. Irgalmatlanság, könyörtelenség, kegyetlenség. Mennyire összebékíthetetlen ellentétek, és mégis mindenre képes az ember. Nem csak általában az ember, hanem egyetlen ember. Akár te is, én. Sokszor együtt van jelen az életünkben. Kedvesség, nagyvonalúság és igaz szeretet azok felé, akik közel állnak, hidegség, elutasítás és akár könyörtelenség azok felé, akik távol vannak, vagy akik ellenségek. De ami még fájóbb, van, akinél ez pont fordítva történik. Kedvesség a kívülállók felé, és könyörtelenség a közellévők felé. Karácsonykor nagyon sok illúzió lengi körül az otthonokat, a szívünket. És Isten igéjének az egyik legfontosabb munkája bennünk, hogy megszabadít az illúzióktól még akkor is, hogyha ez fájdalmas. Mert akkor is, ha szembesülünk saját életünk és saját lényünk jó és sötét oldalával is, valahol mégis szeretnénk magunkat jónak látni. Úgy vagyunk egyensúlyban, ha magunkat inkább emberségesnek gondoljuk. És az irgalmatlanságot, a kegyetlenséget száműzzük a külvilágba. Sokszor a történéseket így rendezzük, mert az ember lelke így talál egyensúlyt. Igen, egyensúly, ezt keressük az ünnepben is, és aztán pont az ünnepben mutatkozik meg sokszor emberi természetünk valósága. És ez nagyon nehezen elhordozható. Az első karácsonyra is úgy tudunk talán emlékezni, mint kedves történéseknek az összessége. Meghitt hangulat, öröm, nagyon nagy szabadítás, fényesség meglátogatott minket a felkelő fénye magasságból. És közben az első karácsony tele volt könyörtelenséggel. Egy számkivetett család, méltatlan körülmények közt világra jött csecsemő, menekülés Egyiptomba, a betlehemi gyermekgyilkosságok, olvassuk el Máté evangéliumának az elejét. Ha reálisan szemléljük az első karácsony körüli történéseket, nem úgy tűnik, hogy ez a világ különösen érdemes lenne arra, hogy foglalkozzanak vele, nemhogy arra, hogy megváltsák. Nem volt jobb sem akkor, sem ma a világ, mint Noé idejében. Megérdemelte volna az özönvizet. Mégis valamilyen egészen érthetetlen okból az első karácsony éjjelén az angyalok nem lángpallossal érkeznek és borítják pusztító tűzbe a betlehemi mezőt, hanem örömhírt hirdetnek. Isten újat kezd. Isten irgalmas. Isten életet ad. Felettébb nagy titok ez. Az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk karácsonykor, hogy nagy magabiztosságunk ellenére nagyon keveset ismerünk Istenből. Milyen ez az Isten? Kicsoda ő, akinek minden oka meg lenne arra, hogy halált adjon és ehelyett életet ad. Kicsoda ez az Isten, aki irgalmaz, és miért teszi ezt? Nem állítom, hogy ebben a mai igehirdetésben mindent meg fogunk tudni róla, de talán egy lépéssel közelebb kerülhetünk a titokhoz. Pál apostol és Isten titkát kutatja a római levélben. Pál apostol küzd az Isten titkával, az Isten igazságaival. Sok mindent ért belőle, és ezt megpróbálja szavakba önteni, de minél többet ért, annál több kérdéssel találkozik. Vívódik és küzd azzal, hogy mit jelent az Isten igazsága, és eközben fájdalomból ír, mert egy nagyon fontos kérdés gyötri az ő szívét. Miért nem hisz Izrael népe Krisztusban? Az ő szeretett népe, ahonnan ő származik, az ígéret népe, akik évszázadokon át hordozták az Isten ígéretét, akiknek minden oka meglenne az örömre, miért nem fogadják el a Messiást? Hogy lehet, hogy nem ismerik fel, hogy Krisztus a megígért Messiás? És Pál gyötrődik, és nem akarja betudni azzal, hogy hát Isten újat kezd, és akkor megszakítja az ő szövetségét, hanem a Római Levél 9.10 és 11. fejezetében ebben gyötrődik, és ezt keresi, hogy hogy van ez. Ameddig ő eljut, az az, hogy rájön, hogy a titoknak legalább két oldala van. Mert egyrészt Isten egy szuverén úr, akinek senki nem parancsolhat. Aki, amit dönt, azt végrehajtja. Másrészt az ember felelősség vállalása mégis jelen van, és döntő, hogy mit reagál az Isten hívására. Isten könyörül, akin könyörül. Isten valóban mindenható Isten. De mégis a hit bizalmába hívja az embert. Ez egy nagyon nehezen feloldható ellentét, és azért hozom most be közétek. Mert sokszor azt látom, hogy a hitünket arra használjuk, hogy a nehéz kérdésekre valami nagyon gyors és nagyon egyszerű választ találunk. De én inkább arra hívlak titeket, hogy küzdjetek és küzdjétek meg ezeket a nehéz kérdéseket. Ne elégedjetek meg az olcsó és instant válaszokkal. Isten ugyanis igazságos, de Isten irgalmas is. Isten újat kezd az új szövetségben, de nem veti el Izraelt. Na de akkor hogyan lehet öröm valóban az Istennel való találkozás? Kié a boldogság? Kié az üdvösség? És hogyan szabadulhatunk meg attól az elveszett állapottól, amit meglátunk saját magunkban, mikor felfedezzük saját szívünk sötétségét, elveszettségét és céltévesztését. Pál apostol azt mondja először is, hogy nem azé az üdvösség, nem azé a boldogság, aki akarja. Az akar kifejezés az eredeti nyelvben egy rendkívül összetett szó. Nálunk az akarat az leginkább egy dolgot jelent, de az eredeti szövegben jelenti az elhatározást, a készséget valamire. Az őszinte vágyat, a kívánkozást, az óhajtást, és valaminek a szisztematikus eltervezését is. Látjuk, hogy vannak benne érzelmi részek, van benne tudás, kognitív rész is, döntések. Az ember, hogyha valamit akar, akkor megszerzi. És azt mondja Pál, nem azé az üdvösség, aki akarja. És ez egészen zavarba ejtő. A gyerekeinket úgy neveljük, hogy legyenek álmaik és céljaik, hogy legyen egy boldog jövendőjük, és ahhoz mondjuk tanuljanak. Több-kevesebb sikerrel motiváljuk is őket erre. És szülőként hogy próbáljuk elérni azt, hogy tegyen meg mindent a céljaiért? Hát munkáljuk bennük az akarást. Néha helyettük, mert még nem értik. És aztán nagyon boldogok vagyunk szülőként, ha látjuk, hogy ők is elkezdenek vágyni arra, hogy elérjék azt, hogy legyen ilyen tudásuk, olyan diplomájuk. Milyen boldogság szülőként, ha látjuk a gyerekünket például, hogy a tanulást mondjuk betervezi, időbeosztást készít, hogy szeretne egyről a kettőre jutni, hogy döntéseket hoz, hogy ahelyett, hogy például felettébb sokat pihenne, tanul és teszi a dolgát, és aztán mennyire tudunk örülni, mikor eléri a sikert vagy a gyümölcsöt, és megszerzi azt a várva vált végzettséget, vagy osztályzatot, vagy bármit. Az életünket átjárja az akarás, és ez egyáltalán nem rossz dolog. A felnőtt ember életében ott kell, hogy ez legyen. Csak tudjátok, a bűn miatt az akarás is céltévesztett lesz, és az ember azt gondolja, hogy az akarat diadala hozza el számára a boldogságot. Azt mondja Pál, nem tudod jól akarni Istent. Kevés az akarat. Nem ez fog hozzá közelebb vinni. Nehéz lehet ezt hallani, főleg, mert amikor még igehirdetésekben is előjön. Meg a keresztjén élet gyakorlatunkban is. Hogy akard egy kicsit többet, imádkozz többet, szolgálj többet, tedd magadat oda, és csak egy kicsit kell többet akarni, és működni fog. Akard Istent, keresd a közelségét, és biztos, hogy mindig meg fogod találni. És nem tudom, érezzük el, hogy fontos dolog az Isten iránti vágyakozás, de a beteljesedést nem az hozza, hogy mi jó erősen akarjuk az ővel való kapcsolódást. Persze fontos dolog az egészséges akarat, de talán a Szentlélek lelepezi a mi szívünkben. Hányszor hozott hamis biztonságot, hogy azt gondoltuk, Uram, ha én eléggé akarom a veled való kapcsolatot, akkor ez működni fog. Céltévesztetté válunk, ha azt gondoljuk, hogy mi berendezkedhetünk erre. Mi akarjuk Istent, és ő mindig a rendelkezésünkre fog állni. Nem azé, aki akarja is, nem is azé, aki fut, folytatja Pál. Itt nem valami futkározásról van szó, amikor valaki szalad a mindennapi dolgai után, hanem egy futó versenyről, ahogy Pál nagyon gyakran használja az atlétika képeit a leveleiben. Egy olyan futásról, ami nagyon szigorú szabályok szerint zajlik. Egy futóversenyből kizárják azt, aki nem felel meg a szabályoknak. Nagyon szigorú szabályok, és ebből következően van egy igazsága is a futásnak, a futóversenynek. Szabályszerűen kell küzdeni, és ott feketén-fehéren világossá válik, hogy kinek milyen a teljesítménye. Igen, gyakran azt gondoljuk, hogy önmagában a keretek és a szabályok és az emberi igazságok meg fognak tartani. És azt is gondoljuk, hogy ha elég ügyesek vagyunk, meg tudjuk magunknak teremteni akár a földi mennyországot. Tudjuk kezelni a saját életünk nehézségeit. Ha jól futunk, hogyha szabályszerűen küzdünk, hogyha igazságosak vagyunk emberileg, majd hozzánk is igazságosak lesznek. Azt gondoljuk, hogy ha ügyesen futunk és jól egyensúlyozunk az életünk dolgai között, akkor majd a végén, az egyenlet végén valami pozitív lesz, és kijön a boldog, végén majd Isten megdicsér minket, és azt mondja, van sok hiányosságod, gyermekem, de összességében azért ügyes vagy, rendben, nincsen veled semmi baj. És közben nagyon nehezen vesszük észre, hogy a futásban egy valamire nem tudunk, vagy legalábbis egyre kevésbé tudunk hatással lenni, ez pedig a sebesség. Olyan ütemben zajlik az életünk, és olyan gyorsasággal történik minden, hogy már-már kimaradunk a saját életünkből. Talán amikor egy kicsit lehetőséged van úgy pihenni, hogy valami teljesen más csinálsz, mint a mindennapjaidban, akkor döbbensz rá, hogy irtózatos sebességgel éljük az életet. Mert rettegünk, hogy kimaradunk valamiből. Vagy hogy elrontunk valamit. Az emberiség nagyon nagy fejlettségében iszonyatosan könyörtelen tempót diktál. És ezt a tempót átvesszük, és magunknak és másoknak is ezt diktáljuk. Sem az akarat, sem a futás. Hát akkor kié az üdvösség, és kié a boldogság? És hogy lehet megszerezni azt? Hogy lehet értelmes és teljes életet élni? Pál azt mondja, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A boldogság, az üdvösség, a teljes élet ugyanis Istennél van. Azt tesz bennünket keresztjénné, és azt tesz bennünket református keresztjénné, hogy hogy fejezzük be ezt a mondatot. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem, és az embereknek ma mindenféle hite van. Van, aki azt mondja, azé, aki elfogadja a sorsát. Azé, aki elenged mindent. Azé, aki hatékonyan tud felejteni, vagy megbékélt a múltjával. A mi hitünknek szíve az, hogy a könyörülő Istené, és ez a könyörülő Isten ajándékba adja neked és nekem a vele való kapcsolatot, a teljes életet, az örök életet és a szabadítást. Annak az embernek tud ünnepe lenni, aki ilyen reálisan tudja saját magát Isten jelenlétébe látni. Az értékeivel és a sötétségével együtt. Az elveszettségével, a bűneivel, a céltévesztettségével, a reménytelenségével és az őszinte vágyaival együtt. A karácsony legfőbb üzenete és az evangélium a számunkra, hogy ebben a viszonylag tehetetlen állapotban Isten odalép hozzánk. A titokzatos és megismerhetetlen Isten, ami könyörülő mennyei atyánk. Tudjátok, mit jelent a könyörülő szó? Részvétel lenni valaki iránt. Irgalmat gyakorolni valaki felé. Isten könyörülő Isten. Semmit nem tehetsz azért, hogy jobban szeressen. Mert úgy, ahogy vagy, nagyon szeret. És lehajol, és azt akarja, hogy öleld magadhoz az ő szeretetét, és kegyelmét, és irgalmát. Annak tud igazi ünnepe lenni, annak tud vigasztalása lenni, és azt tud megküzdeni saját, könyörtelen és istentelen oldalával is, aki a könyörülő és irgalmas Istent magához öleli. És ebből fakad a valódi békesség. Tavaly karácsony előtt nem sokkal egy nagyon nehéz élethelyzetben, egy gyászban végeztem a szolgálataimat. És észre sem vettem, de azokban a napokban csak futottam, futottam, és akartam, és akartam. És egy reggel egy egyébként nagyon nehéz lelki állapotban vártam egy házaspárt, hogy jöjjenek hozzám beszélgetni. Be voltak írva a naptárba, és én aznap reggel, amikor átjöttem az irodámba, kinyitottam a naptáramat, és tudtam, hogy ők jöttnek, akkor elhatároztam, hogy én fogadni fogom őket. Mert megígértem. Mert benne vagyunk egy folyamatban. És az, hogy éppen alkalmas vagyok erre, vagy sem, erre a kérdésre azt válaszoltam, hogy kibírom. És volt még egy kis idő, amíg ők érkeztek, és csendben voltam, és imádkoztam, és Isten megszólalt, és azt mondta lélek által, én ezt nem várom el tőled. Nagyon zavarba ejtő volt, és elkezdtem vele vitatkozni. De hát, Uram, te alkalmassá teszel. És erre tettem fel az életemet. Hát, ha akkor szolgálnék, amikor alkalmasnak érzem magamat, akkor sokszor nem szolgálnék. És elkezdtem imádkozni, hogy de Uram, mutasd meg a te dicsőségedet ebben a helyzetben, és elkezdtem pozitívba fordítani, hogy te akkor is megálltatod ezt a dolgot, és aztán miután elkezdtem elfáradni a vitatkozásban, akkor újra azt mondta Isten, hogy én ezt nem várom el tőled. És én azt hiszem, akkor értettem meg nagyon mélyen, hogy mit jelent az, hogy Isten könyörülő Isten. Lemondtam a beszélgetést negyed órával a kezdés előtt, akikkel beszélgettem volna, ők megértették egyébként. És utána ott maradtam abban az egy órában csendben Istennel, és leleplezte a szívemet, hogy mennyire könyörtelen tudok saját magammal lenni, miközben ő nem ilyen. Sose gondoltam volna. Adja meg nektek Isten ebben az ünnepben is, meg utána is, hogy tanuljatok a könyörülő Istentől irgalmat. De nem úgy, mint egy erkölcsi példaképtől, hanem mint szerető Istentől, aki közösséget vállal veletek. Ha látod az Istenre rászorult állapotodat, az elég. Itt és ma egyszerűen csak öleld magadhoz ezt a kegyelmet. Engedd, hogy szeressem. Ha ez a szeretet átjár, akkor lassan, lépésről lépésre tudsz irgalmas lenni majd. Mással és magaddal is. A világ így fog megváltozni. Nem a körülmények lesznek jobbak, nem a helyzetek lesznek egyszerűbbek, hanem a szívünkben születhet valódi szeretet és több irgalom. Adja Isten, hogy ez egy életen át végig kísérjen benneteket. Ennek a valósága járja át az ünnepet és az utána lévő hétköznapokat is. Amen.
Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, könyörülő Istenünk, mert abban telik kedved, hogy kiárazd a te szeretetedet, a te kegyelmed erre a világra. Köszönjük, drága Istenünk, hogy nem szűnsz meg jónak lenni és jót munkálni ezen a világon. Akkor is, hogyha mi sötétségben élünk, sőt, annak azzal együtt, mindig is így volt, Uram, sötétben él a világ, mióta tőled elszakadt, és annál inkább munkálod, hogy megmentsd az embert az ördög kezéből, a bűnei fogságából, hogy magad elé állítsd, és gyógyítsad az összetört szívét. Áldunk és magasztalunk, Jézus, hogy benned testet öltött az Isten irgalma. És gyönyörködünk abban, ahogy érkeztél, gyönyörködünk abban, ahogy éltél, és ahogy ma is a te lelked által munkálod ezt az irgalmat. Mert igen, látjuk azt, hogy mi akarni tudunk, de a mi akaratunk is olyan céltévesztett, és sokszor élünk a céltévesztett szívünk akaratából. Más törvények határoznak meg, nem az evangélium. Hadd tanuljon a mi szívünk abból élni, hogy kegyelem, kegyelmes az Isten, irgalmas az Isten, és testet öltött. Áldunk és magasztalunk a Golgotáért, Jézus, hogy most az úrvacsorában így a szívünk megelevenedik. Mert van a bűneinknek bocsánata, mert van örök élet. Köszönjük, hogy te testeddel, véreddel hoztál ki bennünket örök életre, a bűneink bocsánatára is. Akarunk ebből a kegyelemből és könyörületből élni. Nem a magunk, akár a magunk bűnei szerint, a saját károsztató, meg az ördög károsztató hangjai szerint, hanem egyedül a testélet ige szabadságából, abból, hogy véren szerzettek vagyunk, hogy úgy szerettél bennünket, Istenünk, hogy a fiadat adtad, hogy örök életünk legyen, és igen, örül a szívünk neked, Jézus, hogy ezt elhoztad nekünk, és könyörgünk, Urunk, hogy ott, ahol most terheket hordoznak a családok, nem tud felhőtlenül örülni az evangéliumnak, mert mintha a teher leárnyékolná a szíveket. Uram, látogasd meg! Köszönjük, hogy igen, ez az irgalom, hogy nem azért történik a karácsonyban öröm, mert akarjuk, hanem azért, mert te látogatsz meg, és add ezt a kegyelmet, Uram, mindannyiunknak. Akár, hogy megyünk tovább, hogy hadd tapasztaljuk azt, ahogyan te jössz, és irgalmat munkálsz mind a mi szívünkben, mind mások szívében. Így szüles meg közöttünk, drága Úr Jézus, a te lelked által, hogy hozd el azt az irgalmat, az Isten országának azt a valóságát, amire mi képtelenek vagyunk. És könyörgünk, Urunk, a mi országunkért, könyörgünk az egyházunkért, könyörgünk a világért, ahol háborúk dúlnak, nem csak családi asztaloknál, hanem háborúk dúlnak nemzetek között, hogy hadd csituljon minden kegyetlenség, hadd csituljon minden ellenségesség, és jöjjön el, Úr Jézus, a Te irgalmad és kegyelmed emberek szívébe, hadd szülessen meg, Úr Jézus, az a szeretet, amit csak Te tudsz elhozni közénk. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegséggel küzdenek az ünnepek alatt is, és lehet, hogy huzamosabban is, hogy ők is hadd tapasztalják meg, hogy Immanuellé lettél, Jézus. Adj erőt, nem csak azért, hogy el tudják hordozni a betegséget, hanem hogy a szívük akkor is beléd kapaszkodjanak, amikor nehéz, amikor nem látják az út végét. Hadd tapasztalják, ahogy Te melléjük állsz, körbeöleled őket, és adj gyógyulásokat, szabadulásokat, Urunk. És együtt egy szívvel mondjuk el, Úr Jézus, azt az imádságot is, amit Te tanítottál nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.